200 000-rel kevesebben élnek segélyből, mint 4 éve. A kormány szerint bevált a segélyhelyett munkaprogram. További Moszkva elleni szankciókról dönthetnek a brüsszeli uniós csúcson, jelentette be a német kancellár a Bundestagban. Székelynapok Budapesten, a kultúra, a turizmus és a gasztronómia a főszerepben. A híradót látják, jó estét kívánok! Sikeres a segélyhelyett munkaprogram, ezt mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor szerint az emberek dolgozni szeretnének, ma már 200 000-rel kevesebben élnek segélyből, mint 4 éve. Az államtitkár hozzátette, a kormány addig folytatja a közfoglalkoztatást, amíg a versenyszféra nem képes az emberek többségének munkát adni. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a teljes foglalkoztatás lehet az új magyar gazdaság szerkezet egyik döntő eleme. Mintegy 9 milliárd forint fejlesztési támogatást kap több mint 1000 olyan település, amelynek lélekszáma nem haladja meg a 2000-et, jelentette be az önkormányzati államtitkár. Tálai András elmondta, március 6-áig pályázhattak azok a helységek, amelyek nem részesültek adósságkonszolidációban. Az államtitkár hangsúlyozta, a fejlesztési támogatásra csak olyan kis település pályázhatott, amelyik nem vett fel banki hitelt.
A teljes magyar önkormányzati rendszer 1/3-ának nem volt szüksége hitelre ahhoz, hogy gazdálkodni tudjon. Ezek a támogatások alapvetően a település fejlesztését szolgálják. Itt elsősorban út, járdaépítés, intézmények felújítására vagy bővítésére fogják fordítani ezek a települések.
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét és a pedagógus életpályamodell elindítását nevezte az elmúlt 4 év legnagyobb oktatáspolitikai változásának a köznevelési államtitkár. Hoffmann Rózsa hangsúlyozta, nem örököltek ideális helyzetet 2010-ben. Súlyos pénzhiány és pazarló intézkedések jellemezték a rendszert. Az államtitkár szólt arról is, hogy 4 év alatt egyetlen iskolát sem zártak be, sőt 8 kisiskolát újra nyitottak. Javultak az intézmények tárgyi feltételei, és a köznevelés színvonalának javulását szolgálja a pedagógusi életpályamodell bevezetése is. Az MSZP közleménye szerint a Hoffmann féle oktatási átalakítások sikertelenek, káosz és fejetlenség uralkodik a közoktatásban. A párt ugyanakkor helyes lépésnek tartja a tankerületek felállítását, a pedagógusok központi bérezését és a pedagógus életpályamodellt. Párbeszédre van szükség, mert a hallgatásnál, az elhallgatásnál nincs rosszabb, mondta az emberi erőforrások minisztere Tihanyban a magyarországi zsidó és keresztény közösségek együttéléséről rendezett tanácskozáson. Balogh Zoltán hozzátette, olyan gondolkodást kell indítani a magyarság és a zsidóság kapcsolatáról fiataljainkban, hogy a jövőben sokkal nagyobb megértéssel tudjunk egymás felé fordulni. A miniszter beszélt arról, hogy a zsidó oktatási kerekasztallal 2 éve párbeszédet folytat a tárca a nemzeti alaptantervről, és megállapodtak olyan megfogalmazásokban, amelyeket mindkét fél el tud fogadni. Orosz katonák elfoglaltak 2 ukrán korvettet Szevasztopolnál, közölte az ukrán haditengerészet egyik tisztje. A hadihajó 200 fős legénységet a szárazföldre vitték. Ezt megelőzően az orosz törvényhozás alsóháza rendkívüli ülésén jóváhagyta a Krím-félsziget és Szevasztopol oroszországi föderációhoz való csatlakozásáról szóló megállapodást és a területek befogadásáról szóló alkotmányos törvényt, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök éppen az ENSZ főtitkárral egyeztetett Moszkvában az ukrán válság kiéleződéséről. Ezzel egy időben a kijevi parlament az Ukrajna felszabadításáért folytatandó harcról fogadott el nyilatkozatot, amelyben felszólítja a nemzetközi közösség minden tagját, hogy ne ismerje el az úgynevezett krími köztársaságot, illetve a terület Oroszországhoz való csatolását. Az ukrán kormány azt kérte az ENSZ-től, hogy nyilvánítsa demilitarizált övezetté a Krím-félszigetet. Az Oroszország elleni büntetőintézkedések kiterjesztéséről döntött Barack Obama amerikai elnök. A beutazási tilalom és a pénzügyi zárolás 20 magasrangú orosz kormányzati tisztségviselő mellett ezúttal egy bankot is érint. Obama azt is bejelentette, aláírt egy rendeletet, amelynek alapján az Egyesült Államok szankciókkal sújthatja az orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazatait, köztük az energiaszektort. A büntető intézkedéseket a Krím félsziget Oroszországhoz való csatolása váltotta ki. A szankciókra válaszul Moszkva megtiltotta az amerikai kormányzati tisztségviselők beutazását az országba. A ma kezdődött kétnapos brüsszeli EU csúcson is központi kérdés lesz az ukrán-orosz konfliktus. Az eredeti tervek szerint gazdasági kérdések szerepelnek a napirenden, de a figyelem elsősorban az ukrajnai konfliktusra irányul. A tagállamok vezetői a vacsora alatt értékelik a helyzetet, és döntenek arról, hogy milyen választ adjanak az orosz lépésekre. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz Eszter, milyen további válaszok lehetségesek?
Jó estét kívánok! Nagyon nehéz döntés előtt állnak a tagállamok vezetői, éppen azért, mert hogy az orosz kapcsolataitól függően eltérően értelmezik a helyzetet, és Putyin elnök éppen erre játszik, vagyis meg szeretné osztani az EU-t. Másrészt azért, mert egyelőre nem lehet tudni, hogy hol húzódik az a határ, amin túl az EU-nak már nem marad más választása, mint a gazdasági szankciók. Itt még állítólag egyelőre nem tartunk, valószínűleg az a lista bővül tovább, amelyet hétfőn a külügyminiszterek elfogadtak, tehát vagyonbefagyasztás és beutazási tilalom, de állítólag a gazdasági szankciókról is szó esett. Az Európai Bizottság állítólag már készített egy kockázatfelmérést, hogy melyik tagállamot ez hogyan érinteni.
Magyarországot az energiafüggősége miatt súlyosan érinteni egy ilyen lépés, de mi a helyzet a többi tagállammal?
A gázimporttal kapcsolatos szankciók elsősorban a közép-kelet-európaiakat, Franciaországot, Németországot és Olaszországot érintenék nagyon kellemetlenül, ha kereskedelmi szankciókra kerülne sor. Az a finneknek és a görögöknek lenne nagyon rossz. És hát tudni kell azt, hogy az európai bankoknak összesen több mint 150 milliárd dollár értékben van kintlevőségük Oroszországban. A legtöbb a franciáknak, de GDP arányosan Ausztriát érinteni a legsúlyosabban a dolog, hiszen a Raiffeisen banknak, csak ennek az egy banknak, a teljes eszközállományának 12%-a Oroszországban van. Szakértők egybehangzóan állítják ugyanakkor, hogy a szankciók hosszú távon az oroszoknak fájnának jobban.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! És ahogyan már korábban is mondtuk, tehát sikeres a segély helyett munkaprogram, ezt mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár Comba Sándor, szerint az emberek dolgozni szeretnének, ma már 200 ezerrel kevesebben élnek segélyből, mint 4 éve.
Takarítják az utcákat és köztereket, tisztítják a vízelvezetőket és frissítik a homokot a játszótereken. Budapest 8. kerületében több mint 800-an dolgoznak közfoglalkoztatottként. Közülük sokan szeretnének más munkát találni, de örülnek, hogy addig is van mit csinálniuk, amiért fizetést kapnak.
Ez most egy hirtelen segítség volt, mert nem volt munkám, és rengeteget számít ahhoz, hogy most az ember meg tudjon élni a napokban.
A segély, a szkegy, a munkabér pedig jogos.
A kerület polgármestere szerint működik a segély helyett munkaprogram. Kocsis Máté azt mondta, olyan lehetőség ez, amely tartást ad az embernek és visszaadja a munkabecsületét.
Kulcskérdés a teljes foglalkoztatás.
Szerdán a Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján a miniszterelnök azt mondta, mindenkinek munkát kell adni, ez lehet az új magyar gazdaság szerkezet egyik döntő eleme.
Ha összevetem a segélyből élés állapotát, jövedelmét, a magyar gazdaságra gyakorolt hatását és a magyar társadalom gyakorolt hatását azzal, hogy ugyanezek az emberek munkából is képesek ráadásul jobban megélni, ha nem is jól, de jobban, akkor nem kétséges, hogy az államnak minden eszközt igénybe kell vennie, hogy Magyarországon az emberek egyre többen érezhessék úgy, hogy szükség van rájuk.
Tavaly 154 milliárd forintot költöttek a közfoglalkoztatásra, amely országszerte csak nem 380 ezer embernek adott munkát. Ebben az évben 30 milliárddal többet, 184 milliárdot különített el a kormány erre a célra.
Az emberek igenis dolgozni akarnak, és nem...
A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, ma 200 ezerrel kevesebb ember él segélyből, mint 4 éve. Comba Sándor szerint a közfoglalkoztatás is hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen dolgoznak a versenyszférában is. Vagyis a program képes visszavezetni az embereket a munkavilágába.
Összes résztvevő közfoglalkoztatottakból minden 8. úgy lépett ki a közfoglalkoztatásból, hogy 6 hónap múlva még a nyílt munkaerőpiacon dolgozott. Tehát magyarul minden nyolcadik közfoglalkoztatott el tudott helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.
Az államtitkár hozzátette, a program addig folytatódik, amíg a versenyszféra nem képes munkát adni az emberek döntő többségének. A kormány célja ugyanis az, hogy a munkanélküliség tartósan 4% alá kerüljön.
Már nyomtatják az április 6-ai országgyűlési választás szavazólapjait az egyik fővárosi nyomdában. Az évek 70%-a már elkészült, jövő héten pedig mind a 14 millió darabot kinyomtatják. A szavazólapok átlagosan másfélszer nagyobbak lesznek, mint 2010-ben, de van olyan választókerület, ahol a sok jelölt miatt 3 darab A4-es lap hosszúságú lesz. Páfi Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetője azt mondta, a szavazólapokat speciális biztonsági jelekkel látják el. Van mentők vízjel, a sarkukban pedig egy mikroperforáció is található. A szavazólapok összsúlya 170 tonna, azaz 8 kamionnyi, ha pedig egymás mellé tennénk őket, akkor 5500 kilométert tennének ki. Megérkezett az első 47 levél szavazat a Nemzeti Választási Irodához. A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők levélben szavazhatnak az április 6-ai országgyűlési választáson. Az iroda a héten postázta a levélcsomagokat. Nekik még 2 napjuk van a névjegyzékbevételre. Erdélyben sokan a demokrácia központokhoz fordulnak segítségért. Eddig több mint 186 ezeren kérték felvételüket a választási névjegyzékbe.
Sarkadi Csaba regisztrálni ment a Nagybányai Demokrácia Központ magyar lápusi kirendeltségénél. Egyedül nehezebben boldogulna az adatlappal, ezért a központban kért segítséget, mert mindenképp szavazni szeretne.
Gondolom, hogy a szavazatunk sokat fog számítani a magyar államnak, és ebben tartozunk mégis romániai magyarok.
A Nagybányai Demokrácia Központ nyár óta segít a regisztrálásban. Tapasztalatuk szerint a határidő közelettével a szórványban élők közül is egyre többen kérik a névjegyzékbevételt.
2 hónapja láthatóan többen érdeklődnek a regisztráció miatt, sokkal többen érdeklődnek az irodáinkban, sokkal többen telefonálnak, e-mailen érdeklődnek nálunk. Tehát látszik a buzdítás is, ugye, hogy már közeledik a határidő.
Változatlanul sokan érdeklődnek az egyszerűsített honosítás iránt is. A szatmárnémeti erdélyi magyar nemzeti tanács irodájában eddig 16 ezer kérvényezőnek állították össze a magyar állampolgárság kérelmezéséhez szükséges mappát.
Az Erdélyben leadott levélszavazatok célba juttatásában nyújt segítséget a következő hetekben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Sándor Krisztina, az elmenti ügyvezető elnöke Kolozsváron azt mondta, a választók maguk is postázhatják a szavazócsomagokat, de azt tanácsolják, inkább bízzák az elmentére a küldeményeket, és ne a román postára. A szervezet munkatársai az irodába bevitt, vagy a településeken összegyűjtött szavazatokat a csíkszeredai és a kolozsvári külképviseletekre juttatják majd el.
Nagyon sok, több mint 120 ezer magyar állampolgár regisztrált, és hát a Csíkszereda és Kolozsvár a 2 konzulátus helyszínén kívül még nagyon sok más településen vannak magyar állampolgárok, és mi most ezennel felajánlottuk azt a 33 irodát, hogy oda is leadhatják a szavazataikat.
Az elviselhető mértékű rezsi és a fejlesztések csak együtt fogadhatók el az emberek számára, nem szabad elszakadni a megfizethető mértékű díjaktól, mondta a Fidesz frakció vezetője Nagy Kanizsán. Rogán Antal a város környéki csatornahálózat fejlesztését lezáró rendezvényen hozzátette, a magyar települések soha ennyi forrást nem kaptak és nem tudtak felhasználni, mint ebben a ciklusban. Azt mondta, az előző és a mostani kormány logikája között az a fontos különbség, hogy az előző hitel felvételre kényszerítette az önkormányzókat, ha fejleszteni akartak.
A kormányzat egyik első és fontos lépése volt, hogy gyakorlatilag konszolidálta a teljes magyar önkormányzati világot, hiszen átvállaltuk minden település, minden országát. Ezzel tehát megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a települések a kezükbe került vagyont, azt a vagyont, amit a fejlesztések során létrehoztak, azt egyébként ténylegesen hasznosítani és üzemeltetni is tudják.
A baloldali összefogás szerint néhány év alatt a 2-szeresére nőtt az éhezők száma Magyarországon. Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke ezt az OECD felmérésére hivatkozva mondta. A politikus szerint nem igaz, hogy siker a családi pótlék iskolába járáshoz kötése, ugyanis az elmúlt években nőtt a korai iskola elhagyók aránya. A politikus szerint nem igaz, hogy siker a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás.
A Fidesz ismerte be és vonta vissza ezt az intézkedését, hiszen nincsenek óvodai férőhelyek ma Magyarországon. A kormányváltó erők pártjai meg fogják oldani ezt a kérdést is. EU-s támogatásból biztosítani fogjuk azt, hogy minden gyerek járhasson óvodába.
A Fidesz szerint képmutató, hogy a Gyurcsány koalíció a szegénység és éhezés mértékével kampányol. Közleményükben azt írták, a szocialisták a szegényeket mindig csak kihasználták. Éhségmenetben gyalogoltatták őket azzal a Simon Gáborral az élen, aki titokban több százmillió forintot rejtegetett. Több jogcímen is vissza lehet követelni a volt szocialista Simon Gábor 36 milliós képviselői jövedelmét a Magyar Nemzet Értesülése szerint, ezt állapította meg a Pécsi Egyetem által készített szakvélemény. Rubovszky György, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának KDNP-s elnöke azt mondta, az állásfoglalást a testület hétfői ülésén fogják tárgyalni. Tartalma akkor lesz nyilvános, ha elkészül a bizottság Simon ügyről szóló jelentése. A testület hetek óta vizsgálódik Simon Gábor eltitkolt 100 millióinak ügyében. Az egyik feladatuk azt megállapítani, hogy vissza lehet-e fizettetni az MSZP elnök helyettesével azt a közel 36 milliós tiszteletdíjat, amit az első valótlan, vagyis 2009-es képviselői vagyonnyilatkozata óta felvett. Az LMP társelnöke szerint véget kell vetni a tisztázatlan vagyongyarapodásoknak. Szél Bernadett pártja ezért azt kezdeményezi, hogy a jövőben minden politikust minden évben alaposan és kötelezően világítsanak át. A párt ettől a közélet megtisztulását reméli.
Azért tartjuk fontosnak, hogy derüljenek ki, hogy hol vannak ezek a csontvázak, és végre meg lehessen tisztítani a magyar politikai elitet azoktól, a politikusoktól, akik a köz kárára tesznek szert különböző vagyonokra, és nem az ország érdekében politizálnak.
Karriervágyból elkövetett balliberális érdekszövetségnek nevezte a baloldali összefogást a Közösség a Társadalmi Igazságosságért néppárt elnöke. Szili Katalin közölte, egykori pártjával, az MSZP-vel, illetve a szerinte baloldalinak nem nevezhető ötpárti összefogással ma már semmilyen kapcsolata nincs. Azt mondta, pártja az, amely új erőként a baloldalt képviseli, és egészen más rétegeket szólít meg, mint a balliberális összefogás.
Azok, akik mindig baloldalnak nevezték magukat, azok tulajdonképpen balliberális erők voltak, és mindig is egy neoliberális gazdaságpolitika mögé bújva jelenítették meg a baloldalt. Kicsit mondhatnám azt, hogy Magyarországon ilyen torz ebből a szempontból a politikai összkép.
A Magyar Munkáspárt a külföldi vállalatok helyett a magyar mezőgazdaság és az ipar fejlesztésére, a belső fogyasztás élénkítésére, a nagy állami lakásépítkezésekre alapozná a magyar gazdaságot. Türmer Gyula pártelnök Békés Csabán azt mondta, vagyonadóra és a magasabb jövedelműeket terhelő új személyi jövedelemadóra van szükség.
Itt az ideje, hogy végre fizessenek az ország sorsáért azok is, akik megszedték magukat az elmúlt 2,5 évtizedben. Adóztassuk meg a milliárdosokat. Legyen vagyonadó, aki többet keres, az fizessen többet. Ezt a programot csak a Munkáspárt tudja megvalósítani.
Tiltakoznak a temesvári magyarok, mert a város vezetése ismét felállítja a Hűség oszlopa nevű osztrák emlékművet. A magyarok mindig is szégyen szoborként emlegették az alkotást, amelyet Ferenc József osztrák császár adományozott a városnak hálája jeléül, amiért a várvédők az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején ellenálltak a magyar honvédseregek ostromának.
Ezt az emlékoszlopot 8 évtizede költöztették ide a Lipai úti temetőbe a város központjából, mert a lakosság nem szerette. A polgármester szerint, amikor visszaköltöztetik majd a városba, akkor a Temesvárra jellemző, ahogyan fogalmazott, harmóniát sugározza majd. Egymás mellé állíthatjuk a történelmi ellentéteket. A tér Bolcsescu nevét viseli, akiről tudjuk, hogy a Ferenc József által képviselt eszmékkel ellentétes meggyőződései voltak. Ráadásul a téren egy római katolikus templom is van. Így mindent együtt felvállalunk a harmónia, az egyetértés, az egymás iránti tisztelet jegyében, mondja a polgármester. A szobrot 1853-ban emeltette Ferenc József császár az osztrák várvédők tiszteletére, amiért 1849-ben ellenálltak a magyar szabadságharcosok ostromának. Talapzatán szörnyalakok jelképezték a magyar honvédeket.
A város civil lakossága nem érezte a magáénak ezt a szobrot, nemzetiségi különbség nélkül, tehát se a németek, se a környéken élő svábok, se az itt élő románok, vagy szerbek, vagy magyarok, a magyarok éppenséggel ugye szégyenszobornak nevezték.
A magyar közösség most sem nézi jó szemmel, hogy ismét köztérre kerül a szobor. Úgy vélik, az ellentéteket erősíti fel mindaz, amit jelképez.
Egy olyan emlékművet köztérre hozni, amely egyértelműen a zsarnokságot és az abszolutizmust szimbolizálja, ez igencsak felelőtlen és meggondolatlan lépés a polgármester részéről.
Temesvár polgármestere azt mondja, minden engedélyük megvan a szobor átköltöztetéséhez. Ezt rövidesen meg is teszik.
Kukorica, búza és zabvetőmagokat adományozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az MTA Kutatóközpont, illetve két magánvállalkozás, a Bőte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványnak Martonvásáron. A kezdeményezés célja, hogy a hazai nemesítésű növényfajták ismertsége újra a magyar műveltség részévé váljon. Az ötletgazdák különösen fontosnak tartják ezt a szemléletet az erdélyi magyar és székely fiatalok körében is terjeszteni. Székelyföld természeti szépségeivel, gasztronómiai különlegességekkel és az ott élő emberek népművészetével ismerkedhetnek meg azok, akik kilátogatnak az 5. székelynapokra a budapesti fővámtéri vásárcsarnokba.
Székely áfonyalikört, parajdisos csokoládét, hagyományos kerámia edényeket és legendákkal teli mesekönyvet is vásárolhattak az 5. székelynapok látogatói. A budapesti vásárcsarnokban sokan ismerkedtek a termékekkel.
Hát én nézelődő kóstolgatok, és olyan ízekre találtam, amit gyerekkoromban ettem.
Minden alkalommal kiemelt figyelmet kap egy település, idén Csíkszendom okos a rendezvény díszvendége, de csak nem az egész Székelyföldről érkeztek termelők.
Például van egy napkelteteánk, ami agyserkentő és emésztésserkentő.
Csíki Emese két fiával saját 1 hektáros kertjében termeli és gondozza a gyógy- és fűszernövényeket, ezeket hozta el most Budapestre.
Nagyon fontos nekem az, hogy a magyarok rászokjanak arra, hogy a Kárpát-medencében több száz fajta gyógynövényünk van, és ebből is lehet nagyon finom teákat inni, nem kell mindenképpen az egzotikus, aromásított teákat fogyasztani.
A szervezők azt mondják, akkora az érdeklődés, hogy a közeljövőben több budapesti és vidéki helyszínre is ellátogatnak majd.
Jönnek a nénik, bácsik, hogy mikor lesz a következő. Nagyon várjuk már, hogy egy kis hazait tegyünk, vagy egy kis finomat, egy kis hagyományosat. Tehát igazából nagyon-nagyon sok jó szót kapunk.
Az 5. székelynapok szombatig tart a vásárcsarnokban, ahol hagyományőrző táncosok és énekesek is fellépnek.
Ennyi radó véget ért. Már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. 7:30 után 5 perccel pedig kezdődik a közbeszéd. Köszönöm figyelmüket és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!